Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket a nyári Biblia iskola első előadásán. A témánk, ahogy ezt már többször is beharangoztuk, az egymás, vagy mondhatjuk úgy is, hogy egymást. És kezdjük Abcsel héttel, itt a 26. versben azt olvashatjuk, hogy másnap éppen akkor jelent meg köztük, amikor összevesztek és békességre intette őket, ezt mondván. Férfiak, atyafiak vagytok, miért bántjátok egymást? Drága mennyei atyánk, csak köszönjük neked ezt az alkalmat, köszönjük a nyári bibliaiskolát, köszönjük mindazokat, akik eljöttek, és úrunk, csak kérünk téged, hogy áld meg azokat is, akik esetleg még úton vannak, és áld meg azokat is, akik ma nem tudnak itt lenni, úrunk. Köszönjük neked, és köszönjük, Úrunk, hogy te tanítasz minket a kapcsolatokra, hogy hogyan tartsunk egymással kapcsolatot. Köszönjük, drága mennyei atyánk, és kérünk téged, hogy kent fel ezt az órát, Uram, legyél itt, te szólj, te taníts minket, Uram, a drága szent nevedben. Amen. Ugye itt István a nagy tanács előtt beszél, és éppen Mózesről mesél, és azt a részt meséli el, amikor ugye még Egyiptomba voltak, és két zsidó rabszolga összeveszett, és akkor oda ment Mózes, és próbálta őket békíteni, és így békítette őket, hogy férfiak, atyafiak vagytok, miért bántjátok egymást? Azt mondja, hogy atyafiak vagytok, miért bántjátok egymást? Hihetetlen ez a vers, ez nekem nagyon tetszik, és annyira jó kezdete ennek az egész mai előadásnak, annyira jó kezdete annak, hogy így az egymás kapcsolatáról beszéljünk, mert itt pontosan ezt mondja, hogy miért bántjátok egymást, hiszen testvérek vagytok, atyafiak vagytok, és ez annyira csodálatos. És azt hiszem, ha jól emlékszem, pünköstkor, ugye akkor van a gyülekezet megalapításának az ünnepe, és pünköskor beszéltem a gyülekezetről, és akkor így nagyon megérintettek ezek az egymás versek, és elkezdtem egy kicsit tanulmányozni, és valami hihetetlen ámulatos dolgok jöttek ki ebből, úgyhogy most egy picike kis csokrot szeretnék átadni, de mielőtt az egymás versekről beszélünk, muszáj két mondat erejéig a gyülekezetről beszélni, mert különben nem értjük az egészet. Nem értjük azt, hogy Isten miért adta ezeket a verseket. Egyéb iránt csak elárulnám, hogy több mint 50 az Új Szövetségben, több mint 50 ilyen egymás vers van, ami így a kapcsolatainkat szabályozza, néhol parancsot ad, hogy hogyan viszonyuljunk egymáshoz. És ebből Uszkve 36 Pál apostol írt, úgyhogy nagyon gazdag az Új Szövetségben ez a tanítás, hogy egymással hogyan viszonyuljunk, egymáshoz hogyan viszonyuljunk, és miért? Pontosan azért, mert a gyülekezet az egy nagyon fontos dolog. És azt olvassuk Róma 12.5-ben, és ez lesz az első egymás versünk, hogy úgy sokan egy test vagyunk Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai vagyunk. Egyenként pedig egymásnak tagjai vagyunk. Vagyis mi így együtt alkotjuk a gyülekezetet. Mi így együtt alkotjuk a Krisztusnak a testét. Egymásnak tagjai vagyunk. És ez egy nagyon fontos dolog, mert a gyülekezet a húsvér embereknek az egymáshoz való kapcsolódása, egymáshoz való viszonya tulajdonképpen ez a gyülekezet. Hogyha ezt megnézed, Efézus 4.16 beszél erről, hogy különböző kapcsolatokon keresztül vagyunk közösségben, és így alkotjuk az egészet, így alkotjuk a gyülekezetet. És azt mondja, hogy írta itt? Azt mondja, hogy egy teste vagyunk, Krisztusban egyenként pedig egymásnak tagjai vagyunk. Ez körülbelül azt jelenti, hogy a gyülekezet belőlünk emberekből áll. Sokan úgy vagyunk ezzel hogy amikor a gyülekezetre gondolunk, akkor egy épületre vagy egy szervezetre gondolunk, tudod, a G3 megyek a gyülekezetbe. De igazából a gyülekezet az te és én vagyunk, ahogy egymáshoz kapcsolódunk, ahogy egymásnak tagjai vagyunk. És ez azért izgalmas, mert egyenként külön-külön önálló személyek vagyunk, önálló élő személyek vagyunk, akiknek van, mit tudom én, szabad akarata, akiknek vannak érzelmeik, akik így külön is önálló egyedek, de így együtt, mivel hogy egymásnak tagjai vagyunk, így együtt alkotjuk a nagy egészet, együtt alkotjuk a Krisztus testét, együtt alkotjuk a gyülekezetet, és ez egy csodálatos dolog. Pál azt írja 1 Korintus 12-13-ban, hogy a Szent Szellem az, aki bekeresztel minket a Krisztus testébe. Tehát a Szellemen keresztül, a Szent Szellem által leszünk mi egy test a Krisztusban, és ez egy csodálatos dolog, mert gyakorlatilag így alkotjuk Krisztusnak a testét. Efézus 1.22-23 azt mondja, és az ő lába alá vettetett mindent, és őt rendelte mindenek fölött való fővé az egyházban, amely az ő teste és teljessége annak, aki mindent mindennel betölt. Ebből a versből nagyon világosan látható, hogy Isten szemében mennyire fontos a gyülekezet. És nyilván azért szerepel az írásban ez a vers, hogy ne csak Isten szemében, hanem a mi szemünkben is fontossá váljon a gyülekezet, hogy megértsük, hogy mennyire nagyon fontos ez. Mit olvastunk itt? Azt látjuk, hogy Pál azt mondja, hogy az egyház az Krisztusnak a teljessége. És amikor ezt hallod, akkor felkapod a fejedet, és azt mondod, hogy micsoda, mit jelent ez, hogy az egyház nélkül nem teljes Krisztus? És valami ilyesmit jelent, igen, mert ugye azt olvastuk, hogy Krisztus a fej, és mi vagyunk a test, az Krisztus teste, mi a gyülekezet a test, és a fej nem lehet teljes a test nélkül. És tudod, persze, János 5.26-ban azt olvashatjuk, hogy Krisztus tökéletes önmagában is, de itt értenünk kell valami nagyon fontosat. Mégpedig len azt, hogy ez a Krisztusnak az egyházzal való teljessége, ez nagyon hasonlít egy házasságra. Amikor én egyedülálló voltam, akkor éltem egy önálló életet. Volt egy önálló életem. És teljes voltam egyedül. Volt egy szolgálatom, jártam Istennel, tanulmányoztam az írást, dolgoztam, tettem ezt, azt, amazt, teljes voltam egyedül, önállóan. A feleségem ugyanígy. Amíg nem ismertük meg egymást, és egyedülálló volt, teljes volt önmagában. Neki is volt egy szolgálata, kint tanult 4 évig Baltimore-ban, tudod, volt egy önálló élete. De... és itt jön az izgi dolog benne, hogy amikor megismerkedtünk, megszerettük egymást, és úgy döntöttünk, hogy összeházasodunk, ettől kezdve önként vállaltuk azt, hogy külön-külön már nem leszünk teljesek, mert mi ketten egy vagyunk, és csak így vagyunk teljesek. Most már mi csak együtt vagyunk teljesek. Ha most megpróbálnék egy önálló életet élni, nagy bajban lennék, bevallom őszintén, mert nélküle csak egy ilyen, mit tudom én, félkarú törpe vagyok. Mert azt szokták mondani, hogy félkarú óriás, de én csak egy törpe lennék nélküle. Mert ketten vagyunk egyek. Önként, és figyeljetek, ez a fontos. Önként vállaltuk, önként így döntöttünk, hogy most már nem külön-külön vagyunk teljesek, hanem így együtt vagyunk teljesek. És ugyanezt látjuk Krisztusnál is, hogy ő önként vállalt egy függőséget, önként vállalta azt, hogy nélkülünk, a test nélkül már nem lesz teljes. Ez egy önkéntes vállalás. Figyeljetek, ez egy hihetetlen dolog, hogyha ebbe belegondolsz. Hogy ő önként vállalta, hogy csak velünk lesz teljes. Miközben nyilvánvalóan tökéletes, mert hát Isten és hát Istenre semmiféle hibát nem tudnánk ráhúzni, úgyhogy ez egy nagyon fontos dolog. Miért beszélek erről? Azért, hogy értsük, hogy a gyülekezet mennyire fontos, hogy értsük, hogy a gyülekezet az belőled és belőlem áll, és a mi egymáshoz való viszonyunk, a mi egymáshoz való kapcsolódásunk határozza meg a gyülekezetnek a mienségét. Mi, ahogy egymással kapcsolatban vagyunk, az határozza meg a gyülekezet légkörét. Ha szeretetben, tiszteletben vagyunk egymás iránt, akkor ez határozza meg a gyülekezetnek a szerkezetét, a gyülekezetnek a hangulatát. Viszont hogyha ellenségeskedünk, ha irigykedünk, ha pletykálkodunk, ha a saját véleményünket hangoztatjuk, akkor meg ez fogja rányomni a gyülekezetre a hangulatát, ez fogja meghatározni a gyülekezetnek a hangulatát. Tehát nagyon-nagyon fontos, mert hát azt olvastuk, hogy mi Krisztusnak a teste vagyunk. Figyeljetek, mi az, ami Krisztushoz, a főhöz méltó? Az, hogy gyűlölködünk, az, hogy nem szeretjük egymást, az, hogy pletykálkodunk, vagy az, hogy szeretetben, tiszteletben, békességben, egymás megértésében élünk egymás mellett, tudod? Nyilvánvalóan ez egy költői kérdés volt, hogy mindjárt tudjátok rá a választ, ez utóbbi az, ami dicsőíti Istent, hogyha tényleg szeretetben vagyunk együtt. Úgyhogy, amit láttunk itt, az, hogy az egymáshoz fűződő kapcsolataink határozzák meg a gyülekezet mienségét. Oké? Ezt jó lenne, ha leírnád, mert ha bár ebből az órából nem lesz vizsga, de tudod, ez úgy működik, hogy az információ az egymás után rakódik az embernek az elméjébe, és amit ma hallottál, az két hét múlva már valahova lejjebb kerül, és rakódott rá egy csomó más információ, és néha nagyon jó, hogyha elő tudok venni egy jegyzetet, és elolvasom, és azt mondom, hogy wow, tényleg az egymáshoz fűződő kapcsolataink határozzák meg a gyülekezetnek a mienségét. Figyeljetek, ez hihetetlenül fontos, hogy értsük. Nyilván nem titok, látjátok, hogy eléggé megcsappant a gyülekezet. Tavaly volt egy eléggé nagy elvándorlás, és volt a vezetők ellen egy elég komoly támadás. És az egyik vád az volt, hogy nem szeretjük az embereket. Igen, tényleg. Hogy nem szeretjük az embereket, hát nem törődünk az emberekkel, nem foglalkozunk az emberekkel, nincs velük kapcsolatunk, és ilyen és ehhez hasonló vádak értek minket. Vagyis, hogy miattunk olyan a gyülekezet, amilyen. Oké, nem szeretném lepattintani a vezetőkről a felelősséget. Ismeritek azt a mondást, hogy a fejétől bűzlik a láb. A lábfejétől, nem? A fejétől bűzlik a hal. Ez tény és való, hogy a vezetőség, a vezetők nagyon-nagyon nagy mértékben be tudják folyásolni a gyülekezetnek a hangulatát. De, és itt van a hatalmas nagy de, 72 felkiáltó jellel, hogy a te szomszédodhoz fűződő kapcsolata az, ami igazándiból meghatározza a gyülekezetnek a hangulatát és a mienségét. Az, ahogy mi egymáshoz viszonyulunk. És én hiába vagyok, tudod, mondjuk vegyünk egy 200 fős gyülekezetet, a vezető 200 emberrel nem tud kapcsolatba lenni. Egyszerűen fizikai képtelenség. Nem tud. Nyilván, ha szeretve akarjuk érezni magunkat, akkor egymást kell szeretni. Úgy tud Krisztus szeretete átjönni a gyülekezetbe, hogy te szereted Anna Marit, Anna Mari szeret téged, a Gyuszi szereti a... Tudod, csak így egymást szeretjük, egymással törődünk, egymásra figyelünk, egymással vagyunk elfoglalva jó értelemben. És így tud a gyülekezet egy olyan hangulatot árasztani, ahova bejössz, és a szeretet, a tisztelet, az öröm, a békesség, és ez az, ami árad belőle, mert így viszonyulunk egymáshoz. Értitek ezt? De ezt nagyon fontos, hogy megértsük, hogy az egymáshoz fűződő kapcsolataink azok, amik meghatározzák a gyülekezetnek a hangulatát és a gyülekezetnek a mienségét. Ez nagyon fontos. De még hozzáteszem azt is. Csak így zárójelben megkérdezem, hogy Anikóka nem szólt neked a büfé miatt? Későn. Jó, oké. Este 11-kor, akkor meg már aludt. Szóval nem csak a gyülekezet érdekében fontos, hogy jó kapcsolataink legyenek, mert a saját életünknek a minőségét és a kapcsolataink minősége határozza meg. Ugyanis az ember kapcsolatokra lett teremtve, szeretett kapcsolatra lettünk teremtve, elsősorban Istennel, aztán saját magaddal és másokkal. Ugye ezt Máté 22-ben olvashatod, hogy szeresd az Urat, a Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, ez az első nagy parancsolat, a második az, hogy szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Szeretett kapcsolatra lettünk teremtve. Vagyis, amilyen kapcsolatot ápolunk, olyan az életünknek a minősége. Mert ha megnézed, az egész életedet kapcsolatokon belül éled. Kapcsolatban vagy a szüleiddel, a férjeddel, a feleségeddel, a gyermekeddel, a főnököddel, a beosztottaddal. Az egész életed egy kapcsolati rendszer, és amilyen kapcsolatokat ápolsz, olyan az életed. Senkinek nem lehet egy minőségi élete, hogyha silány vagy semmilyen kapcsolatai nincsenek. Az életed minőségét a kapcsolatok fogják meghatározni. Úgyhogy százszorosan fontosak azok a versek, amiket a Bibliában lehet olvasni. Százszorosan fontosak ezek az egymás versek, amik... Hát szerepelnek az írásban. Az elején felolvasott vers adhatná ennek az egész estének a mottóját. Ugye ott azt olvastuk, hogy férfiak, atyafiak vagytok, miért bántjátok egymást? És most már vetíthetjük ezt a gyülekezetre. Férfiak, asszonyok, ifjak, lányok, atyafiak vagytok. Testvérek vagytok, egymás tagjai vagytok. Miért bántjátok egymást? Miért bántanátok egymást? Miért pletykálkodtok egymásra? Miért mondtok hazugságokat egymásról? Miért szóltok be egymásnak? És sorolhatnám, és figyeljetek, a jelenlévők mindig kivételek, ezt csak tudjátok, De ez a helyzet, hogyha megnézed a gyülekezetet, akkor ezt látod, hogy vannak, akik nagyon szeretnek beszólogatni. Vannak, akik mindig megmondják a véleményüket, mindig hangoztatják a véleményüket. És figyelj, ezt szeretném kiegyensúlyozni, az nem baj, ha van valamiről véleményed. És az sem baj, hogyha megfelelő helyen ezt elmondod. De a véleményedet ne hangoztasd úgy, mint az egyedüli megoldás az egész világmindenségre, mintha csak nálad lenne a bölcsesség köve, és te tudnád azt, hogy mit kell csinálni. Oké, nagyon jól van véleményed, én magam részéről nagyon-nagyon kíváncsi is vagyok a véleményedre, de add meg azt az icipici eshetőséget, hogy esetleg tévedhetsz. Nem biztos, de esetleg tévedhetsz, esetleg. Annál az apró icipicike oknál fogva, hogy nem vagy mindenható, nem vagy mindentudó, és nem vagy mindenhol jelenlévő, ennek okán hát bármelyikünknek a véleménye lehet hibás. Tiéd is, az enyém is, úgyhogy nem kell ezt úgy hangoztatni, mintha ez lenne az egyedüli megoldás, bármire is. Oké? Miért bántjátok egymást? Ez a kérdés. Miért van az, hogy a gyülekezeten belül, és nehogy csak azt higgyétek, hogy ez egy G3-as sajátosság, általában a gyülekezetekben minden embercsoport megtalálható az áldozati embercsoport, akiket mindig bántanak, megtalálható az az embercsoport, aki mindig megmondja a frankót, megtalálható az az embercsoport, aki mindig csak okoskodik, csak a szájával csinál bármit, de ha tenni kéne valamit, akkor... Ez minden gyülekezetben megvan, ez minden csoportban megvan, ehhez nem kell kereszténynek lenni, ez a világban is így működik. De hogy a kérdés az, hogy miért van ez, hogy időnként bántjuk egymást? Miért van az, hogy ahelyett, hogy szeretetben, tiszteletben élnénk egymás mellett, mivel hogy egymásnak tagjai vagyunk, Mégis az van, hogy bántjuk egymást. Ez egy nagyon érdekes dolog, és ez egy nagyon érdekes kérdés. Úgyhogy az írás nagyon sokat foglalkozik azzal, hogy hogyan kéne egymáshoz viszonyulnunk, hogyan kéne egymással kommunikálnunk. Márk 9:50-ben Jézus azt mondja, jó a só, de ha a só ízét veszíti, mivel adtok ízt neki? Legyen bennetek só, és legyetek békességben egymással. Legyen bennetek só, és legyetek békességben egymással. A sónak nagyon sokfajta szerepe van. Ugye egyrészt mondjuk az egyik szerepe az, hogy tartósít. Ugye, hogyha a hús be van jó erősen sózva, akkor azt elég sokáig el lehet tartani, mert a só tartósít. Aztán a só ízt ad. Aztán, hogyha sok sót eszel, akkor szomjassá leszel. Aztán, hogyha sót leszorod a jeges járdára, akkor azt látod, hogy a só feloldja a jeget. Úgyhogy a só az nagyon sok mindent csinál. És ezért mondja Jézus, hogy legyen egy sós életetek, hogy egy sós életet éljetek, mert a sós élet az, ami leleplezi Krisztust. A sós élet az, ami tartósíthat, vagyis kedvet csinálhat, szomjúságot okozhat, kedvet csinálhat a kereszténységhez. Figyelj, ha te a munkahelyeden, a világban, a buszon, a villamoson, a metrón, akárhol élsz egy sós életet, vagyis sugárzik belőled az, hogy van benned élet, akkor ez kedvet csinálhat embereknek ahhoz, hogy megtérjenek. És ezáltal megmenekülnek a romlástól. És aztán fel tud oldódni a jeges szívük. Legyen bennünk só, azt mondja, legyen bennetek só, éljetek egy sós életet. És ez egy csodálatos dolog, hogy tehetjük ezt, tudod. Mit mond Jézus? Azt mondja, itt ezt olvastuk, hogy élj egy íztelen, panaszkodó, kritikus életet, és akit csak tudsz, támadj meg. Ugye? Ezt mondja? Nem ezt mondja? Nem, nem. Azt a mindenit. Nem ezt mondja. És nem találod? Ó, le kellemet. Ő nem ezt mondja. Nem ezt mondja. Ő azt mondja, hogy élj egy olyan életet, amiben van spiritus. Élj egy ilyen életet. Élj egy olyan életet, amiben meglátszódik ő. Élj egy olyan életet, amiben igazán van só. És aztán törekedj a békességre. Mit mond? Azt mondja, legyetek békességben egymással. Törekedj a békességre. Efézus 4:3-ban, mit olvashatsz? Hogy tartsuk meg a szellem egységét a békesség kötelékével. Vagyis a békességre való törekvés, az, hogy megpróbálok békességben élni a másikkal, ez meg tudja tartani az egységet. Ez az, ami meg tudja tartani az egységet. Nem véletlenül mondja Jézus, hogy törekedjetek a békességre. Mit jelent az, hogy... Bocsánat. Mit jelent az, hogy békességben vagyok a másikkal? Hát az egyik azt jelenti, ugye egyrészt azt jelenti, hogy én nem támadok meg senkit. Én nem bántok semmit. Férfiak, atyafiak vagytok. Miért bántanátok egymást? Miért bántjátok egymást? Ezt mondta Mózes ott az összeveszett rabszolgáknak. És ez a helyzet, hogy én nem fogok megtámadni senkit. Eldöntöttem magamban, hogy én békességre törekszem. Nem támadok meg senkit, nem bántok senkit. A másik az az, hogy ha engem megtámadnak, akkor nem támadok vissza, hanem békességre törekszem. Vagyis Kolossé 4:6 azt mondja, hogy a ti beszédetek az legyen sóval fűszerezett, ugye? Sóval fűszerezett. Vagyis nem támadok vissza, hanem béketárgyalásokat kezdek. Elkezdem megbeszélni a dolgokat. Figyeljetek, mit mond 1 Tesszalonika 5:15. Vigyázzatok, hogy senki rosszért rosszal ne fizessen, hanem mindenkor jóra törekedjetek egymás iránt és mindenki iránt. Mit mond? Azt mondja, hogy a rosszért ne fizess rosszal, hanem törekedj a jóra. törekedj a jóra. De ne támadjál vissza, ne sértődj meg, hanem egyszerűen csak tudod. Próbálj meg sóval fűszerezett beszéddel békére jutni. Szeretetben beszéld meg azt, ha esetleg valaki megbántott, vagy hogyha úgy gondolod, hogy nem tudsz szeretetben megbeszélni, akkor nyelj egy nagyot, és ennyi. És nem kell visszatámadni. Törekedj a békességre. Soha nem fogom elfelejteni. Még amikor én jártam bibliaiskolába, akkor volt egy olyan, hogy házassági szeminárium óra, és ezt Pásztor Brian tartotta. És ott beszélt arról, hogy mennyire értelmetlen dolog vitatkozni. És egy nagyon egyszerű példát mondott. Azt mondja, csak gondolj bele, hogy egy férj és feleség összeveszik azon, hogy kinek van igaza. És aztán vitatkoznak, veszekednek, és kiderül, hogy neked van igazad, de azon az áron lett neked igazad, hogy egy hétig nem szóltok egymáshoz. Megérte? Kérdezte ő. És tényleg, fölteszem a kérdést. Megéri? Megéri, hogyha megtámadsz, akkor visszatámadok, és az igazamat bizonygatom, és tudod, ennek az lesz az eredménye, hogy öri-hari, soha többet nem állunk szóba. Megéri ez? A Krisztus testébe? Amikor egymásnak tagjai vagyunk? Tudod? Hát nem. Hát persze, hogy nem. Lenyelem. Nyelek egyet, oda viszem Istenhez. Tudjátok, hogy a keresztény házasság az miért tartósabb, mint a világi házasság? Mert a problémákat van hova vinni. Nekem, ha valami problémám van a feleségemmel, inkább ez fordítva szokott lenni, de ha mondjuk valami problémám van a feleségemmel, akkor nem kell azt neki elmondanom. Nem kell azzal nyaggatnom, hogy ilyen vagy olyan vagy, ezt csináld, azt csináltam, azt csináld. Hanem ha van valami, ami nem tetszik, oda megyek Istenhez, és azt mondom, Uram, látod, ezt adtad nekem, látod? Tudod, csak tudsz valamit csinálni? És persze, mielőtt bárki is megbotránkozna, nagyon szeretem a feleségemet, és nagyon hálás vagyok érte, úgyhogy ez csak a illusztráció kedvéért adtam így elő. De ez a helyzet. Figyeljetek, hagyj meséljek, na mindegy. Ebben most belementem, nem kellett volna, de mindegy. Ezt meg tudja a feleségem, hogy elmeséltem agyonvel. Hazamegyek, és nem lesz kivilágítva a sodrófa. És véletlenül neki megyek. Volt egy, nem, másképp fogalmazom. Van egy rossz szokása, hogy a fogkrémből a fogkrémet, azt nem hátulról előre nyomja, hanem mindig előre nyomja. És engem férfi létemre ez nagyon idegesít, mert hát mi a fenének kell a végébe visszapaszírozni a fogkrémet, amikor úgyis előnyomjuk ki, nem? Tehát ennek semmi, nem látjuk benne a logikát, miféle. Tessék? Hát, ja, az is egy megoldás. Na mindegy! Egy idő után, amikor összeházasodtunk, voltunk már vagy egy-másfél éve házasok, hát egyszerűen csak ki voltam. Ma milliószor kértem, mondtam, elmagyaráztam fizikával, kémiával, biológiával, mindennel alátámasztottam az érveimet, de nem használt. Csak továbbra is visszafelé lett passzírozva a fogkrém, úgyhogy végső elkeseredésemben azt mondtam, Uram, ezt nem hiszem, hogy így kiszúrtál velem. Tehát ez képtelen. Nézd meg, hát én emiatt fogok infarktust kapni, mert az a forralt fogkém mindig visszamegy a tubus végébe. Kérlek, csinálj valamit. És Isten hűséges. Csinált. Csinált. Azzal a különbsége, hogy nem a feleségem fogkrém kinyomó szokásán változtatott, hanem az én szívemen. Ma már nem izgat, nem érdekel. Csak egyszerűen nevetek rajta, és csodálkozom azon, hogy mi ebben a logika, de nem érdekel, nem bánt, nem idegesít. Nem. Tudod, most gondolj bele, és ezt csak azért meséltem el, hogy ha megtámadnak, akkor nem kell visszatámadni. Nem kell mindig elmondani a másikról, hogy mi nem tetszik benne. Mert azzal soha nem fogsz eredményre jutni. Mert nem azzal fogsz eredményre jutni. Van egy hatalmas Istenünk. Ha valakivel valami problémád van, vidd oda Istenhez, és garantáltan Isten lépni fog. Lehet, hogy nem a másik embernél, lehet, hogy a te szívedben fog munkát végezni, és zárójelben megjegyzem, ennek van nagyobb valószínűsége, de hogy lépni fog, és történni fog ott egy hihetetlen nagy változás. Úgyhogy lehet, hogy itt van vége a... Nem, jó van. Tehát vigyázzatok, hogy senki rosszért rosszal ne fizessen, hanem mindenkor jóra törekedjetek egymás iránt és mindenki iránt. Azt mondja, hogy mit láttunk eddig? Meddig jutottunk? Azt mondta Jézus, hogy legyen bennetek só, éljetek egy sós életet, és törekedjetek a békességre. Hogyan vagyok erre képes? Hogyan leszünk képesek arra, hogy a békességet keresem, hogyan leszünk képesek arra, hogy nem vágok vissza, hogy nem támadok meg senkit, hogyan? Nagyon egyszerű, János 13.34. Új parancsot adok nektek, hogy egymást szeressétek, amint én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Figyeltétek itt? Jézus nem kér, nem könyörög, hogy ugyan már szeressétek egymást egy picikét, na az én kedvem, még csak egy indulka pindulkát. Hányan láttátok a múzeum Éjszaka múzeumban, azt hiszem az a címe, ugye? Van egy ilyen film. Abba volt, hogy ott életre kelnek a kiállított tárgyak éjfél után, és az Attila, a hunok vezére, az valakit agyon akar csapni, és akkor az éjszakai portás azt mondja, ne tedd, és akkor azt mondja, na, mikaka. Na, hát csak ilyen picikét se bántsuk egymást, ilyen icike-picikét se bántsuk egymást, tudod? Új parancsot adok nektek, hogy egymást szeressétek, amint én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Ő nem kér, hanem parancsba adja. Azt mondja, hogy új parancsot adok nektek. Szeressétek egymást. Figyeljetek! Szeretném, ha ezeken a verseken elgondolkodnánk egy picit. Szeretném, hogyha ez... Tudod, amikor elmentek innen ma este, akkor ne úgy menjetek el, hogy... Ja, egész jó volt, amit Pásztor Ati mondott. Egész jó volt, tudod. Hanem szeretném, ha nagyon mélyen megérinteni a szíveteket. Szeretném, ha tényleg úgy mennél el, hogy azt mondanád, hogy Atya Isten, ez tényleg így van? Ez tényleg így van? Tényleg Jézus azt a parancsot adta, hogy szeressek? Tényleg? Figyelj, a kereszténységben az, hogy szeresd a másikat, a szeresd a testvéredet, vagy hogy egyáltalán szeress, ez nem annak függvénye, hogy valaki szimpatikus vagy nem szimpatikus. Ez egyszerűen a kereszténységnek a feltétele. A kereszténység nem más, mint az, hogy szeretsz. Ez a kereszténység. Nem mondhatod magadról azt, hogy keresztény vagy, ha közben pletykálsz, ha közben valakit bántasz, ha közben hazugságokat terjesztesz, ha közben a véleményedet hangoztatod, nem mondhatod azt, hogy keresztény vagy, mert nem szeretsz. Mert nem szeretsz. És János 13.35-ben azt olvasod, hogy abból ismerszik meg, hogy a tanítványai vagyunk, hogy szeretünk. A világ ebből fog minket megismerni, hogy keresztények vagyunk, hogy szeretünk. Ez nem egy olyan dolog, hogy nekem az Anna Mari nem szimpatikus, őt nem szeretem. Őt nem szeretem. Nekem a, mit tudom én, a Gobbi Hilda szimpatikus, őt fogom szeretni, tudod. Túl fiatal vagy ahhoz, hogy ismerd. Értitek ezt? De szeretném, ha ez tényleg, oké, eljutott a szívedig ez a gondolat? Hogy Jézus megparancsolja, hogy szeres. 1 János 4, azt mondja, hogy 9, 10, 11. vers. A 9. 10. versben azt mondja, hogy úgy szeretett minket az Isten, ugye abból ismerszik meg az Isten irántunk való szeretete, hogy elküldte Jézust a világba, hogy éljünk általa. És nem az a szeretet, hogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket. És aztán a 11. versben azt mondja, ha Isten így szeretett minket, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeretjük egymást. Wow! Ha Isten így szeretett minket, akkor mi is tartozunk azzal, hogy így szeretjük egymást. Hogy szeretjük egymást. Ki vagyok én, hogy felülbíráljam Istent. Ha Isten azt mondja, hogy az Anna Marit lehet szeretni olyannyira, hogy odaadom érte az egyszülött fiamat, akkor én honnan veszem a bátorságot, hogy azt mondjam, hogy mégse. Anna Marit nem lehet szeretni. Tudod, őt nem lehet. Isten, te rosszul tudod, őt nem lehet szeretni. Hé, parancs az, hogy szeressük egymást. A kereszténységnek ez a feltétele, hogy szeretjük egymást. Hogy szeretjük. Ebből ismeri meg a világ azt, hogy szeretjük egymást. Azt mondja itt szintén 1 János 4-ben, hogy Istent soha senki nem látta, de ha szeretjük egymást, akkor Istenben maradunk. Vagyis akkor meg tudod mutatni a láthatatlan Isten. Ha szeretsz, akkor a láthatatlan Isten láthatóvá tud válni. Figyeljetek, ez egy nagyon fontos dolog. Ezt értenünk kell, hogy a gyülekezetben, Krisztus testében a szeretet az nem olyan, hogy akarom vagy nem akarom, hanem az kötelező. Azt Jézus megparancsolta. Köteles vagy szeretni a testvéredet. Köteles vagy szeretni a testvéredet. Márpedig, hogyha pletykálkodsz, hogyha rosszat mondasz, hogyha hazudozol, ha bántasz valakit, akkor nem szeretsz. Mert Róma 13:10 azt mondja, hogy a szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak. A szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak. Úgyhogy, ha azt akarod mondani magadról, hogy én keresztény vagyok, akkor szeretned kell. Mert ha nem szeretsz, nem mondhatod magadról azt, hogy keresztény vagy. Mennybe fogsz jutni, meg ha megtértél, elfogadtad Jézust, akkor a mennybe fogsz jutni. Az üdvösséged megvan, de nem mondhatod azt, hogy én keresztény vagyok. Nem mondhatod emelt fővel, hogy én keresztény vagyok, mert nem szeretsz. És a kereszténységnek ez a feltétele, hogy szeretünk. Ó, persze, Dúló, mi a fenének kellett neked bejönned Dunavarsányba? Maradtál volna otthon a családoddal, szépen, tudod, ezt nem akartam hallani. Van valaki közületek, aki ezt nem ne tett fel a kezed, senkiről nem tételezem fel, hogy így gondolkodik, de ezek kemény szavak, tudom nagyon jól, de figyeljetek, ez az alapja. Miről beszéltünk az elején? Hogy az egymáshoz való kapcsolódásunk, az egymással való kapcsolatunk minősége határozza meg a gyülekezet minőségét. Azt, hogy milyen légkör van a gyülekezetben, az, hogy hogyan viszonyulunk egymáshoz, ez határozza meg. Nagyon fontos, hogy ezt értsük. És János 15-ben, a 12. versben és a 17. versben Jézus megismétli-e. Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Úgyhogy elmondja egymás után jó néhányszor, hogy értsük, hogy felfogjuk, hogy igenis ez az, ami az alapja az egésznek. Ha már a szeretetnél tartunk, 1 Péter 1.22 azt mondja, ez is egy nagyon izgi vers. Wow. Az igazság iránti engedelmességben tisztítsátok meg életeteket, a Károli úgy írja, hogy lelketeket, mármint a régi Károli, képmutatás nélkülű testvér szeretetre a szellem által, és egymást tiszta szívből kitartóan szeressétek. Egymást tiszta szívből kitartóan szeressétek. Pál nagyon-nagyon világosan beszél. Azt mondja, hogy a megváltásunk eredménye az kell, hogy legyen, hogy engedelmeskedünk az igazságnak. Ez kell, hogy legyen. Hogy a hitünk az egy engedelmes hit, és engedelmeskedünk az igazságnak. Nem kevesebbet állít itt, mint azt, hogy az újjászületés célja a képmutatás nélküli szeretet. Vagyis más szavakkal azért lettünk megmentve, hogy szeressük egymást. Wow. Azért lettünk megmentve, hogy szeressük egymást. Hogy szeressük egymást. Ez döbbenetes, tudod? És ez az a szeretet, amiből tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe. Ez 1 János 3.14 azt mondja, mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük a testvéreinket. Miért mentünk át a halálból az életbe? Mert szeretjük az életbe. Nem azért mentünk át, de ebből tudhatjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe, hogy szeretjük a testvéreinket. Tudod, ha nem szeretsz, ha gyűlölet van a szívedbe, ha harag van a szívedbe, akkor nem lehetsz biztos abban, mert így folytatódik. Aki nem szeret, a halálban marad. Ezek nagyon kemény versek. Aki nem szeret, a halálban marad. Nem lehetsz biztos abban, hogy átmentél a halálból az életbe, ha gyűlölet, ha harag, ha irigység és egyéb dolog van a szívedben szeretet helyett. Abból tudod meg, hogy átmentél a halálból az életbe, ha szeretsz, ha tényleg szeretsz. És nem úgy szeretsz, tudod, hogy kiválasztom magamnak azt az egy-két embert, akit szeretek, hanem a jellemed, a természeted, a lényed az az, hogy szeretek, az az, hogy szeretsz, hogy mindenkit szeretsz. És majd mindjárt beszélünk erről, hogy miért fontos ez. Nagyon figyelsz? Képbe vagy? Oké, jó. Mert ugye mostanáig arról beszéltünk, hogy kötelesek vagyunk egymást szeretni. És ugye azt mondtuk, hogy nem azon múlik, hogy szeretsz valakit, hogy szimpatikus-e vagy sem, hanem ez Istennek a parancsolata. Oké, tehát mit mondott Jézus? Hogy legyen bennünk só, legyen bennünk a békességre való törekvés, és úgy szeressük egymást, ahogy ő szeretett minket. Hogy szeretett minket? Az életét adta, pontosan. Vagyis mi is úgy szeressük a másikat, hogy az életünket adjuk érte. Na ez aztán végképp leveri a láncot, nem? Tehát aztán végképp. Hogy én az életemet adjam valakiért? Én az életemet adjam a Gyusziért? Na ne, hát ne hülyeskedjetek már, ez kizárt dolog. De tudod, ez nem csak a gyülekezet érdeke, ez a te saját érdeked is, hogy ilyen kapcsolatban legyünk. Filippi, hogyan tudok meghalni önmagamnak? Ez a kérdés. Ugye? Mert azt mondja Jézus, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy én szeretlek titeket, vagyis halljatok meg önmagatoknak. Ne saját magatoknak éljetek, hanem halljatok meg önmagatoknak. Filippi 2:3 és a 4. vers ezt mondja. Semmit sem cselekedve versengésből, sem hiába való dicsőségből, hanem alázatosan egymást különnek tartva magatoknál. Ne keresse senki a maga hasznát, hanem mindenki legyen tekintettel a másikra is. Na, itt van leírva az, hogy mit jelent az, hogy meghalunk önmagunknak. Nem versengeni akarok. Azt mondja, hogy semmit sem cselekedve versengésből. Nem versengésből cselekszem. Nem akarok senkit legyőzni. Ő nem az ellenségem, ő nem az ellenfelem, hanem Krisztusban a testvérem. Miért akarnék neki rosszat? Miért akarnám legyőzni? Miért akarnék vele versengeni? És ezt tudod, ez ilyen fiú hülyeség, hogy a fiúk így nagyon szeretnek könyökölni és versengeni egymással, megmutatni, hogy ki a macsóbb legény a gáton, ki a keményebb fickó, tudod. De ez butaság. Ez butaság, mert mi testvérek vagyunk Krisztusban. Nekem, tudod, a Gyuszi nem ellenségem, de még csak nem is az ellenfelem. Nekem ő a testvérem Krisztusban. Úgyhogy szeretem, tisztelem, megbecsülöm. Tudod, és nem versengek vele. Ez egy döbbenetes dolog, tudod. Nem azért teszek bármit is, hogy dicsőséget szerezzek magamnak. Ez is egy férfi butaság, tudod. Mert hogyha a saját dicsőségünkért teszünk bármit is, akkor előbb-utóbb megjelenik az életünkben az irigység. Ez egy fontos dolog, hogy ezt értsük. Ott lesz az irigység az életünkben. Hadd mondjak egy példát. Itt vagyok 10 éve, nagyon szeretnék prédikálni, az ilyen fiú betegség, azért hozom ezt. Nagyon szeretnék prédikálni, de a kutya nem kért meg még arra, hogy prédikáljak. Ellenben itt van Géza 2 napja, és már a 3. főüzenetet prédikálja. És ez igazságtalan, és ez nekem nem tetszik, és elkezdek irigykedni, és felnövekszik a szívemben egy olyan keserűség, ami megakadályoz abban, hogy szeressem a másikat. Mert ez meggátol abban, hogy szeressek. Tudod? Úgyhogy semmi olyan nem motiváljon, hogy saját magadnak akar dicsőséget. Mit olvastunk ki tovább? Azt mondja, hogy hanem alázatosan egymást különnek tartva magatoknál. Ez egy fontos pont. Alázatosan, különnek tartva a másikat magatoknál. Mit jelent az, hogy alázatosan különnek tartom? Ez azt jelenti, hogy magamról keveset gondolok? Hogy azt gondolom magamról, hogy én egy senki házi nulla vagyok? Nem, hanem azt jelenti, hogy őt emelem fel, hogy különnek tartom, hogy előrébb helyezem, hogy nem önmagamnak élek, hanem az ő érdekében cselekszem. Nem a saját hasznomat keresem mindenben. Figyeljetek, nagyon gyakran előfordul, hogy a kapcsolatokban, barátinak mondott kapcsolatokban is a felek a saját hasznukat keresik. Azért barátkozom a Zsoltival, mert a Zsolti mindig meghallgat engem. A Zsolti mindig megveregeti a vállamat, mindig kisírhatom magam a Zsolti vállán. Tudod, ez micsoda? Ez önérdek, ez az én érdekem, nem az ő érdekében barátkozom vele, hanem a saját érdekembe. Azt mondja, hogy különnek tekintsd magadnál a másikat. Lásd az értékét, lásd azt, hogy mennyire fontos, lásd azt, hogy igenis ő a te részed Krisztusban, hogy ketten és a többiekkel együtt alkotjuk a Krisztus testét. Ez egy ámulatos dolog, tudod? Róma 12:16. Egymással egyetértésben éljetek, ne kevékedjetek, hanem az alázatosokhoz szabjátok magatokat, ne legyetek önteltek. Megint az alázat. Azt mondja, hogy egyetértésben éljetek, vagy azaz egységben, a békességre törekedve, egyetértésben, egységben, a békességre törekedve éljetek. Figyelj, az egyetértést, az egységet két emberi tulajdonság egészen biztos, hogy rombolja. És pont az a két tulajdonság, amiről itt beszél, tudod. Az egyik a kevésség, amikor büszkén, dőfösen, nagyképűen viselkedek, tudod, ragaszkodom a saját jogaimhoz, ragaszkodom a saját igazamhoz. A másik, meg amikor azt hiszem, hogy én vagyok a legbölcsebb a gyülekezetben, hogy nálam van elrejtve a bölcsesség köve, én vagyok a legokosabb, én mindent tudok, tudod. Ez a két emberi tulajdonság, hogy írja itt, azt mondja, a kevélyek, és ne legyetek önteltek. A kevésség, a büszkeség és az önteltség, az a büszkeségben gyökeredzik. Büszkék vagyunk. A bűnből adódóan az emberi természet az, hogy büszkék vagyunk. Az, hogy a bűnnek ez egy komoly eredménye, hogy büszkék vagyunk. De azt mondja, hogy az alázatosokhoz szabjátok magatokat. Az alázatosokhoz szabjátok. Mi az alázat? A görögben a tapeinosz, a görög szó az alázatra, illetőleg az alázatnak, attól függ, hogy milyen formában használja az írás, de van a tapeinosznak egy másik változata, a tapeinosz früné, ez ilyen szép, kellemesen kimondható szó, és ez azt jelenti, hogy alacsony a normális szint alatt lévő. Alacsony a normális szint alatt lévő. Vagyis, ide tudsz jönni? De mezitláb, mert látom, hogy levetted. De ide tudsz jönni? Állj fel, légy szíves ide a székre. Ez most komoly. Az alacsony azt jelenti, hogy a kapcsolatom az emberekkel ez, hogy különnek tartom magam nála, hogy gyere most szállj le, hogy nem ez a kapcsolatom, hogy föntről lefelé beszélek hozzá, nem lenézem, nem, hanem állj föl. Ez az esti torna. Hanem ez alacsonyabb, a normális szint alatt lévő. Tudod, ez fontos, hogy ilyenek legyenek a kapcsolatunk, hogy fontosnak tartsam a másikat, lássam az értékét. Köszönöm szépen. És így viszonyuljak hozzá, ne föntről lefelé, hanem lentről fölfelé. És ez egy ámulatos dolog, az alázatosokhoz szabjátok magatokat. Az alázatosokhoz szabjátok magatokat. Mit olvastunk itt? Ne kevékedjetek, hanem az alázatosokhoz szabjátok magatokat, és ne legyetek önteltek. Ne legyetek önteltek. Ne legyél büszke, ne gondold azt, hogy te tudsz mindent, tudod, hanem csak így alázatosan. Wow. Így, és ha így viszonyulunk a kapcsolatainkhoz, hogy a másikat értékesnek és fontosnak tartjuk, akkor garantáltan javulni fognak a kapcsolataink. Róma 12:10. A testvéri szeretetben egymás iránt gyöngédek, a tisztelet adásban egymást megelőzők legyetek. Egyik vers jobb, mint a másik, nem? Egyik vers jobb, mint a másik. Figyeljetek, el tudjuk ezt zárni a szívünkbe? De tényleg, mert amikor olvasod az írást, és Jakab erről beszél, Jakab azt mondja, hogy ne csak olvasója legyél az igének, hanem megtartója is. Hányan meritek azt mondani, hogy Pásztor Ati, mostantól kezdve ezeket a verseket be fogom tartani. Így fogok élni, vagy legalábbis megpróbálok így élni, mert el fogunk benne bukni valahányszor. Persze, hogy elbukunk benne, nyilván. De legalább a törekvésünk megmarad, vagy meg lesz. Hat ez annyira, odaszól a szívedhez egyenesen, tudod, bele a kellős közepébe, hogy alázatos leszek, hogy a másikat különbnek tartom, hogy nem a saját érdekeimben teszek, hogy a békességre törekszem, tudod, hogy sós életet élek, gondolkodunk, tehát értitek, miről beszélek? Én iszonyatosan lelkes vagyok ezzel, és egyrészt iszonyatosan elkeseredett, mert látom ennek az ellenkezőjét a gyülekezetben, látom azt, hogy emberek pletykálkodnak egymásról, látom azt, hogy rosszat mondanak, bántják egymást, kölcsönkérnek, nem adják vissza, becsapják egymást, tudod, annyi minden ilyet lehet látni, de tudod, szereted a testvéredet? Mert ha igen, akkor a szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak. A szeretet nem tesz ilyet, tudod? És itt azt mondja, hogy a testvéri szeretetben egymás irán gyöngédek legyetek. A szeretetről már úgy nagyjából beszéltünk, de itt van a tiszteletnek a kérdése. A Biblia nagyon komolyan veszi a tiszteletet. Itt azt olvassuk, hogy a tisztelet adásban egymást megelőzők legyünk. A tisztelet adásban. El tudod ezt képzelni? Gondolj egy olimpiai stadionra, és ott van a startvonal, tudod, és ott állsz, és elhangzik a lövés, és egymást tisztelni kell. Ez a verseny. Hogy ki tudja a másikat megelőzni a tiszteletben. Ez a verseny. És aztán te mindenkit megelőzöl a tiszteletben. Te vagy a fő tisztelő, tudod, a gyülekezetben. A tisztelők tisztelője. És aztán a végén a nyakadba akasztják az aranyérmet. De tényleg komolyan. Ezt így nézd el, hogy megelőzöm a másikat. Hogy nem várom el a másiktól, hogy akkor foglak tisztelni, ha te is tisztelsz engem. Akkor foglak szeretni, ha te is szeretsz engem. Ezt tudod, a homokozóba, az óviba ott nagyon jól működik, de tudod, a gyülekezetben ez nem így működik. A gyülekezetben eldöntöm, hogy én az az ember leszek, aki tisztelem a másikat. Eldöntöm. És nem érdekel az, hogy te tisztelsz vagy nem tisztelsz, én tisztellek. Mert Isten azt mondja, hogy a tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek. Figyeljetek, hihetetlenül sok helyen beszél az Új Szövetség a tiszteletről. Istennek nagyon fontos a tisztelet. Illetőleg hát a Bibliában is, mert 1 Sámuel 2.30-ban azt olvashatod, hogy Isten azt mondja, ha te tisztelsz, akkor én is tisztellek téged. Akkor tisztességet szerzek neked. Wow, micsoda vers. Azt mondja János 5.23, hogy tisztelnünk kell Istent, aztán Efézus 6.2, hogy tisztelnünk kell a szüleinket, aztán 1 Tesszalonika 5.12, hogy tisztelnünk kell a vezetőinket, a munkaadóinkat, 1 Timóteus 6.1, az ország vezetőjét, 1 Péter 2.17, meg kell becsülnünk a házasság intézményét, Zsidók 13.4, a feleségnek tisztelnie kell a férjét, Efézus 5.33, a férjnek pedig a feleségüket, 1 Péter 3.17, tiszteletben kell tartanunk az özvegyeket, 1 Timóteus 5.3, valamint a hátrányos helyzetű embereket, 1 Korintus 12.23-tól 24-ig. Valóban igazándiból mindenkit tisztelnünk kell, 1 Péter 2.17, még azokat is, akik megkérdőjelezik a keresztény voltunkat, 1 Péter 3.16. Az Új Szövetség egy olyan társadalom képét rajzolja fel előttünk, aminek alapja a tisztelet, aminek alapja a kölcsönös tisztelet. A tisztelet adásban egymást megelőzők legyetek. Figyelj, ez egy döbbenetes dolog. Két dolgot kell látnunk, és ami nagyon fontos, és ami segít abban, hogy tiszteljük egymást. Be lehet jutni a büfébe? Nem. Köszönöm. Csak összetapadt a szám. Két dolgot kell látnunk, és ez segít abban, hogy tudjuk egymást tisztelni. Az egyik az az, hogy az ember a teremtés remek műve. Már önmagában ezért tiszteletre méltó. Már ezért tiszteletet érdemel. Isten a saját képmására teremtette az embert. Semmi mást nem teremtett a saját képmására, csak és kizárólag az embert. Mi Istennek a jellemét hordozzuk magunkon. Isten szerető Isten, mi is képesek vagyunk szeretni. Vannak érzelmei, nekünk is vannak érzelmeink. Van szabad akarata, nekünk is van szabad akarata. Tud gondolkodni, mi is tudunk gondolkodni. Ebben vagyunk hasonlatosak Istenhez, tudod? Ez önmagába véve tiszteletet parancsol, tiszteletet érdemlünk ezért. Figyeljetek, tartsunk egy kis szünetet, vagy mehetünk végig? Ahogy így elnézem, akkor tartsunk szünetet, mert most mindenki kimegy, vagy ne tartsunk, most ma azért se tart. Menjünk végig, mert egyszerűbb a felvétel miatt is, még alig, ha jól látom, akkor 3,5 óra van még hátra, azt meg kibírjuk. Tehát személyünkben olyanok vagyunk, mint Isten, és már ez önmagában véve tiszteletet érdemel. Isten alkotott minket, ami azt jelenti, hogy ő egy értéket állított elő. Az alkotni az azt jelenti, hogy a semmiből értéket létrehozni. És ugye Efézus 2.10-ben azt olvashatjuk, hogy az ő alkotásai vagyunk. Úgyhogy ez az egyik, amit látni kell. A másik, amit mindenképpen látni kell, hogy Krisztus minden embert megváltott. Ez 1 János 2.2. Minden embert megváltott, mindenkiért meghalt. Az, hogy vannak olyan emberek, akik nem élnek ezzel a lehetőséggel, az egy másik dolog. De Jézus mindenkiért meghalt, kivétel nélkül. Akik eddig éltek, és akik ezután fognak élni, mindenkiért. Vagyis az embernek a valódi értéke, az nem más, mint Jézus Krisztus vérének az értéke, mert ő a vérén váltott meg minket, és ezt olvashatod 1 Péter 1.18-19-ben. Tehát ezt a két dolgot látnunk kell mindig magunk előtt, és ez segít abban, hogy tudjuk egymást tisztelni, mert nem gondolkodhatunk egyetlen egy emberről sem ennél alacsonyabb szinten. Nem az a hajléktalan, aki a saját ürülékében részegen fetreng, annak ugyanaz a személyes értéke, mint neked vagy nekem. Ő érte is meghalt Jézus. Ő érte is meghalt Krisztus. Ő érte is odaadta a vérét. Tudod? Az Amerikai Egyesült Államok elnöke emberi értéket tekintve semmivel sem értékesebb, mint az a hajléktalan, aki ott van a híd alatt. Fogod ezt? Úgyhogy ez a személyes értékünk. Így kell egymásra tekintenünk. És ha ezt nézzük, akkor már sokkal könnyebb a másikat tisztelni. Most tulajdonképpen életet mentettél. Nagyon szépen köszönöm. Nem baj, én majd megbirkózom vele. Köszönöm szépen, most esély van arra, hogy a hátramaradt részt is el tudom mondani, mert újra tudok beszélni. Jó, hagyj olvassak fel valamit, ezt Tom Marshall írta, nem tudom, hányan ismeritek Tom Marshallt? Van neki jó néhány könyve, van a vezetésről is egy nagyon jó könyve, van a kapcsolatokról egy kiváló könyve. Ezt írja. A mai társadalom és a tömegtájékoztatás mesteri fokon műveli a tiszteletlenséget. Szinte mindenről tiszteletlenül beszélünk. A múlt, az erkölcs, a szellemi értékek, a kereszténység, a házasság, a szülői szerep és tekintély minden formája megvetés tárgyát képezi. Ennek azonban megvan a társadalmi ára. Közvetlen összefüggés áll fenn a tiszteletnek a társadalmunkban tapasztalható hiánya és a szegényes énképtől szenvedő emberek magas száma között. Ez egy döbbenetes, figyelj, döbbenetes adat. Ezzel te is találkozhatsz, te is tapasztalhatod azt, hogy mindenhonnan ömlik a tiszteletlenség. Mindenhonnan. A tekintély mesterségesen ki van írtva. De ennek ez az eredménye, hogy tele van a világ rossz önképpen rendelkező egyénnel. Olyannal, aki nagyon keveset gondol magáról. Miért? Azért, mert a tiszteletadás az nem más, mint értéket adok a másiknak. Mint elismerem az ő értékes voltát. Ez az tiszteletadás. Hogy elismerem azt, hogy Gyuszi értékes, ő érte meghalt Jézus, Isten képére lett teremtve, és ez az értéke. És ezt, amikor tisztelem őt, akkor ezt kommunikálom felé, ezt mutatom neki, tudod? De amikor tiszteletlen vagyok vele szemben, már pedig az egész világban ezt tapasztalhatod, hogy tiszteletlenek egymással az emberek, a gyerekek a szülőkkel, a gyerekek a tanárokkal. Tudod, nem vagyok még annyira öreg, de 1832-ben, amikor én általános iskolás voltam, akkor elképzelhetetlen volt olyan, hogy egy diák neki menjen a tanárjának. Elképzelhetetlen volt. Tudod, akkor még ott volt a fejes vonalzó, és ha rossz voltál, olyan kokit kaptál vele, hogy tudod, keresztbe álltak a szemeid. És nem azt mondom, hogy ütni meg verni kell a diákokat, de mesterségesen ki lett írtva a tisztelet a társadalmunkból. Ahogy olvastuk, hogy a Biblia egy olyan társadalom képét festi fel előttünk, aminek az alapja a kölcsönös tiszteletadás, a világban pont az ellenkezőjét tapasztalhatod. Nem tisztelik egymást az emberek. Márpedig, ha én nem adom meg neked a tiszteletet, nem ismerem el az értékedet, akkor azt fogod magadról gondolni, hogy egy érték tisztelen ember vagy, mert a kutya sem tisztel, senki sem tisztel, és ezért ezzel a tudattal élnek az emberek, hogy értéktelen vagyok, mert senkitől nem kapok tiszteletet. És figyelj, tovább megyek, hol kaphatsz tiszteletet, ha nem a gyülekezetben? Hol várhatsz el mástól tiszteletet, ha nem a gyülekezetben, ha nem a Krisztus testébe, ha nem ott, ahol egymásnak tagjai vagyunk? Hol várhatunk el? Nem véletlenül mondja, hogy a tisztelet adásban egymást megelőzők legyetek. Nem véletlenül mondja. Tudod, tiszteljük egymást, szeressük egymást, törekedjünk a békességre, éljünk egy sós életet. Tudod, legyen benned só, legyen benned spiritus. Mutasd meg mindenkinek, hogy te egy olyan ember vagy, aki tudod Krisztust képviseli, akit Krisztus fogja leleplezni. Ez egy hihetetlen tanítás, amit olvashatunk az írásban, és nem vesszük komolyan, nem vesszük komolyan. Tudod, az a baj, hogy aztán Pastor Love mondta ezt, hogy sok keresztény ilyen mezőgazdasági keresztény, ami azt jelenti, hogy fogja a vasvilláját, és aztán az igét azt rálapátolja valaki másra. Ezt a karcsinak hallani kellett volna. Hát ezt a Julcsinak is hallani kellett volna, mert ez neki szólt. Nem! Neked szól! Ébresztő! Neked szól! Nem annak, aki nincs itt, annak szól, aki itt van. Annak szól, aki ezt hallja. Neked szól. És hogyha te megfogadod, ha megérinti a szívedet, és ha tényleg ezek alapján fogsz élni, akkor te leszel az, aki jó hatást fog kiváltani a környezetére. Te leszel az, aki változást tudsz hozni egy olyan helyen, ahol szeretetlenség van, ahol gyűlölet van, ahol irigység van, ahol pletykálkodás van, ahol tudod. Te lehetsz az, aki ezt meg tudja változtatni. Azáltal, hogy te benned spiritus van, sós életet élsz, hogy a békességre törekszel, hogy nem a magad hasznát keresed, hanem szeretsz, hanem tisztelsz. Tudod? Hé! Ámulatos dolog ez. Ámulatos dolog. Mennyire kiváltságos vagy, hogy most itt lehetsz. Isten elhívott ide téged, hogy halld ezeket a mondatokat azért, hogy aztán holnap eszerint élj, és ezt a hatást várt ki a környezetedben. Ez egy csodálatos dolog, figyeljetek. Egymást szeretni, egymást tisztelni. hogy odafigyelni a másikra. Amikor kedves szavakat szólsz a másiknak, amikor szereted a másikat, akkor tulajdonképpen saját magadnak mondasz kedves szavakat, saját magadat szereted, mert mi egy vagyunk, mert mi Krisztus testében egymás tagjai vagyunk. Amikor bántod a másikat, akkor tulajdonképpen saját magadat bántod. Amikor neki mész a másiknak, akkor egyenesen Krisztusnak mész neki, mert Krisztus lakik benne a másikban. Döbbenet ez? Tehát most ezt komolyan kérdezem. Annyira szeretném tényleg, Uram, csak segíts, tényleg, annyira szeretném, ha ezt át tudnám adni, ami a szívemen van. Annyira szeretném, hogyha megértenénk azt, hogy nem az a megoldás, hogy gyűlölködünk, nem az a megoldás, hogy utálkozunk, hogy neki megyünk a tekintélynek, hogy tudod, hanem az, hogy szeretjük egymást. Hogy szeretjük egymást. Erre lettünk teremtve. Szeretetre. És arra, hogy tiszteljük egymást. Tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek. Figyelj, amikor tiszteletet adsz valakinek, akkor, ahogy az előbb mondtam, ezzel elismered az ő értékes voltát. Most figyelj, hagyd mondjak egy nagyon fontos dolgot. Amikor tisztelsz valakit, akkor azt veszed észre, hogy csupa értékes személy van körülötted. Tudod, amikor gyűlölködsz, amikor, mit tudom én, a saját érdekeidet nézed, amikor nagyképű vagy, amikor okostojás vagy, akkor csak azt látod, hogy mindenki hülye körülötted. Láttatok már ilyen embert, aki tudod csak, hogy mindenki hülye. Hát ez nem igaz már, hogy itt nem, tudod. És azt hiszi, hogy ő az egyedüli okos ember. De ezzel lábon lövi magát, mert hogyha körülöttem csupa hülye, idióta ember van, akkor az én értékem se lehet olyan hú de sok, tudod? De ha tisztelsz másokat, akkor meglátod, hogy mennyi értékes ember van körülötted. Akarsz látni egy értékes embert, Vivi? Akkor nézzél körül, mert ezek itt mind értékesek. Ezek az emberek, akik itt vannak, mind értékesek. És hogyha elmész a gyülekezetbe, nézzél körül, mert mind értékesek. Ha felszállsz a villamosra, nézzél körül, mert mind értékesek. Megérdemlik azt, hogy tiszteld őket. Megérdemlik azt, hogy értéket adj nekik. Hol számíthatsz arra? A világban nem számíthatsz rá. Ha mi is a gyülekezeten belül úgy viszonyulunk egymáshoz, ahogy a világban viszonyulnak egymáshoz az emberek, akkor mi a különbség? Akkor mi a különbség? Akkor miért mondom magamról azt, hogy én keresztény vagyok? Ha ugyanúgy viselkedek veled, mint a világban. Miért? Miért? Tesszalonika 5.11. Vigasztaljátok azért egymást, és építse az egyik a másikat. Wow. Vigasztaljátok egymást, építse az egyik a másikat. Hagyj tegyek fel egy-két kérdést. Ez 1 Tesszalonika 5.11. Vajon az épít, amikor kritizálok? Nem. Az épít, hogyha pletykálkodok? Az épít, hogyha irigykedek? Mivel tudok építeni? A szavaimmal tudok építeni. Bizonyám, miért mondtuk Kolossé 4.6-ot? Mi van ott? De tudod ki? Pontosan, hogy a ti beszédetek az kegyelmetes és sóval fűszerezett legyen. Kegyelmetes és sóval fűszerezett legyen a beszédetek. Ezzel tudok építeni. Figyelj, mindnyájunknak erre van szükségünk, hogy építsenek minket. Mindnyájunknak erre van. Van a bátorítás és van az építés. A bátorítás az bátorít arra, hogy valamit megtegyek, vagy valamit jobban tegyek meg. De az építés az a személyemet építi. Amikor építesz, akkor azt épített fel bennem, hogy én egy értékes személy vagyok. És ez mindnyájunknak a szüksége, alapvető lelki szükségünk, hogy jelentőség teljesnek érezhessük magunkat. Hogy elismernek, hogy szeretnek olyannak, amilyen vagyok. Ez mindnyájunknak a szüksége. a lelki szüksége. Úgyhogy építsük egymást, tudod? Építse az egyik a másikat. Vigasztaljátok egymást, hogyha valami gondod van, akkor ne az legyen, hogy na végre megérdemli már régen, tudod? Hanem tényleg csak érezzek vele együtt. Vigasztaljam. És ez annyira fontos, tudod, hogy ezt lássuk. Efézus 4.2. Teljes alázatossággal és szelídséggel, türelemmel viseljétek el egymás szeretetben. Ez az egyik kedvenc versem. Elmondom még egyszer. Teljes alázatossággal és szelídséggel, türelemmel viseljétek el egymás szeretetben. Van itt egy pár dolog, amit látnunk kell, tudod. Mert hogy az a helyzet, hogy nagyon sokszor előfordul, hogy nincs más lehetőségünk, csak az, hogy elviseljük egymást. Tudod, ez házasságban meg főleg érvényes, hogy a szegény kis feleségemnek sokszor nincs más lehetősége, csak az, hogy elviseli az idióta férjét. Mert úgy jött haza, hogy tudod, rossz kedve van, felbosszantották, megbántották. Tudod, vagy bármi, bármi oka lehet annak. Úgyhogy nincs más lehetőségünk, csak az, hogy elviseljük egymást. Hogyan? Azt mondja, hogy teljes alázatossággal. Emlékeztek a tapeinoszra? Mit jelent a tapeinosz? Azt, hogy alacsony a normális szint alatt lévő. Hogy így viszonyulok a másikhoz. Teljes alázatossággal. Szelídséggel. Wow! Ez egy hihetetlen gondolat. Szelídség. A 21. században szelídségről mersz beszélni. Amikor a szelídség az már lassan a világban bűn, amikor egy szelíd embert kigúnyolnak, kinevetnek, hülyének nézik, hogy lehet ennyire elmebeteg, hogy nem vág vissza, nem káromkodik, nem dühöng, nem csinál semmit. Mármint olyat, amit a világ egyéb iránt megcsinál. Szelídség. Tudod, mit jelent a szelídség? Mindjárt mondom. A görög szó az epieikész. És azt jelenti, hogy jóindulatú, engedékeny, gyengéd. Epieikész. Jóindulatú, engedékeny és gyengéd. Amikor valaki durva veled, amikor valaki beszól, amikor valaki megmondja azt, hogy hogyan nézzél ki, kivel járjál, kivel barátkozzál, kivel ne barátkozzál, mit csináljál a gyülekezetben, hogyan kell, tudod, akkor csak lehet így reagálni, hogy jó indulatú vagyok vele szembe, elnéző, tudod, gyengéd, szelíd vagyok, nem ugrok a torkának, nem hagyom itt a gyülekezetet, mert egy ember megtámadott, tudod, hanem csak gyengéd vagyok, szelíd vagyok, tudod. És ez annyira fontos tulajdonság, hogy ezt értsük, hogy tudod, Jézus azt mondja Máté 11-ben, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én alázatos és szelíd lelkű vagyok. Hát ha Jézusnak nem ciki szelídnek lenni, akkor nekünk se, ugye? Akkor nekünk se. Azt mondja, hogy szeliden viseljétek el egymást. Alázatosan és szeliden. És hogyan? Türelemmel. Türelmesnek lenni. Figyelj, ez annyira fontos, hogy türelmesek legyünk egymásra. Mondjuk Viviről el nem tudom képzelni, de tegyük fel, hogy megbánt engem. El nem tudom róla képzelni. De tegyük fel, hogy megbánt engem. Durva velem. Már menjünk akkor, sarkítsuk a dolgot. Garomba és durva, olyan, mint egy... Hogy mondja, ez a darócpokróc, ugye? Vagy lópokróc, igen, lópokróc. Durva velem, tudod? Ha én türelmetlen vagyok, akkor kikérem magamnak, kioktatom, akkor tudod, egyenesbe rakom szegény lányt. De nem tudhatom az okát. Lehet, hogy 10 perccel korábban törték totálkárosra az autóját, és még nem nőtte ki a traumát, tudod, még egyszerre, csak nem. Idegbeteg ilyen, mert most mi lesz? Összetörték a kocsimat, tudod. Nem tudhatod az okát. Adj neki türelmet. Ne folytsd meg rögtön. Ne ugorj rögtön a torkának. Hanem csak adj türelmet. Adj türelmet. Legyél türelmes. Hát, ha 10 perc múlva lehiggad, és azt fogja mondani, hogy ilyen sori, de hát nem kellett volna, tudod. Nem kellett volna. Nagyon fontos, hogy türelmesek legyünk egymással. Viseljük el egymást türelemmel, szeretettel. Tudod? Mert sokszor nincs más lehetőségünk, csak az, hogy elviseljük egymást. Nem vagyok mindig egy kellemes figura, akivel baromi jó időt tölteni. Van, amikor undok vagyok, van, amikor kiállhatatlan vagyok, van, amikor elviselhetetlen vagyok. És ilyenkor kell engem elviselni. Ilyenkor kell engem elviselni. Mert ha nem viseljük el egymást szeretetbe, akkor ez egy pankráció lesz a gyülekezet, tudod? Egymás torkának fogunk esni, és öldökölni fogjuk egymást. Tudod? Akkor a tévé ide fog jönni pankrációt közvetíteni. Tudod? Szeretetben viseljük el egymást. Nincs sokszor más lehetőségünk. Értitek? Megvan ez? Komolyan? Eljutott a szívedig? Annyira szeretném, tényleg, komolyan, egész este ezik. Kérem Istent, hogy vigye át, amit akarok mondani. Türelmesnek lenni egymással, mennyire fontos. Mivel nem tartottunk szünetet, lassan befejezem. Úgy látszik, igen. Figyelj! János 13:14. Azért, ha én, az Úr, a Mester, megmostam a lábatokat, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Tudjátok, miért szeretem egyébként az egymás verseket? Ez János 13:14. Azért szeretem az egymás verseket, mert ezek önmagukért beszélnek. Túl sok kommentet nem kellene hozzáfűzni. Ez csak az én egyéni gyengeségem, hogy mindent meg akarok magyarázni. De hogy lehet, hogy ezért vagyok prédikátor, nem tudom. De figyeljetek, ezek önmagukért beszélnek, ezek a versek. Amikor azt olvasod, hogy viseljétek el egymás szeretetben, türelemmel, akkor mit kell ehhez hozzáfűzni? Viseljél el szeretetben és türelemmel, pont. Kész, ennyi. Amikor azt mondja, hogy legyen benned só és a békességre törekedjél, mit kell ehhez hozzáfűzni kommentet? Törekedj a békességre, tudod? Amikor azt mondja, hogy az az én parancsom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy én szeretlek titeket, akkor milyen kommentet kell ehhez hozzáfűzni? Úgy szerest, ahogy ő szeretett. Hagyd meg magadnak. De hogy itt mit mond? Itt azt mondja, hogy ha én, mint mester, megmostam a lábatokat, nektek is meg kell mosni egymás lábát. És ez annyira csodálatos dolog, mert Jézus itt egy nagyon-nagyon gyönyörű példát adott nekünk arra, hogy miképpen tudnánk a gyülekezetben, szeretetben, egymást tisztelve egy olyan gyülekezetet építeni, ahova jó menni, ahova öröm menni, ahol jó ott lenni, ahonnan nem akarok elmenni, nem akarok hazamenni, mert itt érzem jól magam, itt vagyok biztonságban, itt tisztelnek, itt szeretnek, itt törődnek velem, itt figyelnek rám, itt adnak nekem értéket. Tudod, de hogy akarok én hazamenni, hogy mennék már haza részeges feleségemhez, de hogy megyek a... Atya Isten, mit fogok én kapni? Nem... Soha nem ivott. Soha, még a világban se. Emlékszem egyszer, Pakson prédikáltam, és még akkor nem ismertek annyira a paksiak, és arról beszéltem, hogy az ige az teljes mértékben meg tud változtatni. És azt a példát hoztam, én szeretem az ilyen szélsőséges, kitalált dolgokat, mert azáltal, hogy jó meg lehet érteni dolgokat. Csak néha félreértik, néha komolyan veszik. De arról beszéltem, hogy mennyire meg tud változtatni Isten, hogy Isten igéje egy teljesen új életet tud adni, és meg tud változtatni. És ezt a példát hoztam, hogy régebben ittam, és vertem a feleségemet, és olvasom az írást, és egy hatalmas nagy változás történt, most a feleségem iszik, és ő ver engem. És ezt volt, aki komolyan vette. Volt, aki elhitte, és aztán utána mondták, hogy szegény pásztor dúló veri a feleségem. Úgyhogy nagyon óvatosnak kell lennem a példákkal, de hogy itt azt olvastuk, ugye, hogy szolgáljunk egymás felé, hogy szolgáljunk, hogy mossuk meg egymásnak a lábát. Hogyha Jézus meg tudta a tanítványoknak a lábát mosni, úgy, hogy ő Isten volt, hogy ő szolgált a tanítványok felé, akkor mi is szolgálhatjuk egymást. Tudod, ahelyett, hogy bántanánk a másikat, ahelyett, hogy bántanánk egymást, szolgáljuk egymást. Figyeljünk oda, mi az, amire szüksége van, mi az, amit tehetek a másikért. És figyelj, itt megint azt kell mondanom, hogy ezt nem vezetőségi szinten tudjuk megoldani. Ezt egymás közt tudjuk megoldani. Az, hogy ti szolgáljátok egymást. És ez már sokat jelent, mert aztán ti is szolgálhatjátok egymást, meg ti is szolgálhatjátok egymást, tudod? És aztán, amikor így körbe szolgáljuk egymást, akkor az egy jó gyülekezet lesz. Oda jó jönni, ott jó időt tölteni, tudod? Arról nem beszélve, hogy hallhatom Isten igéjét, hogy hallhatom a pulpitusról magát Istent, mert a prédikátoron keresztül Isten szól hozzánk, tudod? Micsoda ámulatos dolog, hogy mi tudunk tenni annak érdekében, hogy milyen gyülekezetünk van. Persze duzzoghatok, megsértődhetek, szíthatom az anyám tyúkját is, bárkit, mindenkit, tudod, ma elmondhatok mindenkiről minden rosszat, és utána duzzogva itt hagyhatom a gyülekezetet. Ez is egy hozzáállás, de ez pontosan ellene megy annak, amit az Isten tanít a Bibliában. Pontosan ellene megy annak, mert Isten azt tanítja, hogy szeressük egymást. Isten azt tanítja, hogy békességre törekedjünk. Isten azt tanítja, hogy viseljük el egymást szeretetben, türelemmel. Tudod, Isten azt tanítja, hogy mossuk meg egymásnak a lábát, hogy legyünk türelmesek egymáshoz, tudod? Ámulatosak ezek a versek. Érdemes lenne ezt, tudod, tanulmányozni. És tudod, az 50-ből talán 10-et, ha említettem, még annyi se, nem tudom, mennyire volt időnk. De csak ha mindegyiket elolvasod, és úgy olvasod, hogy Isten személyesen neked mondja, Isten személyesen neked mondja, hogy te legyél az, aki szeret, te legyél az, aki tisztel, te legyél az, aki a békességre törekszik, te legyél az, aki odafigyel a másikra és szolgál felé, te legyél az, aki építi és bátorítja a másikat, tudod? Akkor ez itt egy csoda történhet. Figyelj, egy csoda történhet. Csoda történhet. Ez lehet a világ legfantasztikusabb gyülekezete. Híre mehet annak, hogy sehol nem érzed magad olyan jól, mint ebbe a gyülekezetbe. Mert itt szeretet van, itt tisztelet van, itt békesség van, itt öröm van, tudod? Egymás tisztelete van. Értitek ezt? Nem véletlen, hogy ez az 50 vers itt van a Bibliában. Nem véletlen, hogy erről beszél ennyit Isten, hogy hogyan viszonyuljunk egymáshoz. Mert ez létkérdés, ez hihetetlenül fontos, tudod. Döbbenetes. Atyafiak vagyunk. Miért bántanánk egymást? Atyafiak vagyunk. Testvérek vagyunk. Miért bántanánk egymást? Csak gondolj bele, de tényleg. Tedd fel ezt a kérdést. És tudom, mindig azok vannak kellemetlenebb helyzetben, akik itt vannak. De tudod, szól azoknak is, és remélem, hogy ez fölkerül az internetre, és remélem, hogy sok ember meg fogja ezt hallgatni, és remélem, hogy sok emberhez fog szólni, a szívéhez. Mert nem kárhoztatásként, hanem tényleg a szeretet vezérel, a gyülekezetem iránti szeretet vezérel, hogy erről beszéljek. És lehet, hogy néha keményebben, de az írás is egyértelműen is keményen beszél. Nem udvariaskodik, hanem azt mondja, hogy tisztelet adásban egymást megelőzők legyetek. Jaj, Anna Mari, ha egy indurkát tisztelnél, olyan jó lenne. Hát nem ezt olvasod, nem ezt. Törekedj arra, hogy előzd meg a tiszteletet. Te adj előbb tiszteletet, mint én. Vagy a másik, tudod? Hey. Az írás is nagyon kemény. Csak komment nélkül még akkor egy-kettőt felolvasok, jó? Ne hazudjatok egymás ellen, hiszen levetkőztétek az óembert a szokásaival együtt. Ne hazudozzatok egymás ellen. Ne mondj olyat, ami nem igaz, amiről nem vagy meggyőződve, amiről nincs bizonyítékod. Ne terjeszd pletykákat, meg hazugságokat a gyülekezetbe. És figyelj, mondok még valamit. Ha neked akar valaki pletykálkodni, akkor küld el valahova máshova. Mondd azt, hogy nem vagyok rá kíváncsi. Az én Bibliám azt tanítja, hogy szeressem a másikat, és az nem szeretet, hogyha pletykálkodsz, meg pletykát hallgatok meg. Úgyhogy én szeretni akarok. Az én Bibliám azt mondja, hogy tiszteljek, úgyhogy nem érdekel, hogy te nem tiszteled a másikat, de engem ne fertőzz meg a te tiszteletlenségeddel. Nem akarom meghallgatni. Figyelj! És ez a gyökere, és ez a megoldás az egésznek, hogy nem hallgatunk meg pletykákat. Nem hallgatunk meg olyan undorító dolgokat, amik tudod, csak kézen közön mennek. Ne hazudjatok egymás ellen, hiszen levetköztétek az óembert. Új emberek vagyunk, mindnyájan, testvérek vagyunk, atyafiak vagyunk, egymás részesei vagyunk. Hát miért hazudoznánk egymás ellen? Mondd meg, miért? Miért bántanánk egymást? Szerinted a hüvelykujjad bántja a kis ujjadat? Esténként, amikor nem figyelsz oda, akkor veri? Vagy mit csinál? Hát mi egy test vagyunk, egymásnak a részei vagyunk. Ő a hüvelykujj, én vagyok a kisujj. Tudod, nem bántjuk egymást. Egy test vagyunk, értjük ezt? Nem, látom, hogy nem. Hú, de jó ez a vers. Róma 15:7. Fogadjátok be tehát egymást, ahogyan Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. Fogadjátok be tehát egymást. Tudod, a gyülekezet az a Krisztus teste, aki mindenkit befogad. Mi nem válogatunk, hogy X bejöhet és Y meg nem jöhet be. Befogadjuk, mert minket is befogadott Jézus. Ő se szelektált. Ő se mondta azt, hogy na a Csilla, na ő bejöhet, a Csilla bejöhet. Csilla... Nem, mindnyájunkat befogadott. Úgyhogy nekünk is ez elhívásunk, hogy befogadjunk mindenkit. Szeretettel fogadjuk, törődjünk vele, figyeljünk oda, szeressük őket, tudod, ámulatos. Galácia 5.13, bérész, szeretetben szolgáljatok egymásnak. Szeretetben szolgáljátok egymást. Ez a lábmosás, amiről Jézus tanított. Hogy szeretetben szolgálok. Szeretetben szolgálok. Galácia 6.2. Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Mi a Krisztus törvénye? Olvastuk. János 13.34. Mi a Krisztus törvénye? Úgy szeressétek egymást, az a parancsolatom, úgy szeressétek egymást, ahogy én szeretlek titeket. Oké? Egymás terhét hordozzátok. Ha valakinek valami gondja van, akkor ne hagyd magára, hanem tényleg segítsd, bátorítsd, építsd, ámulatos. Efézus 5.21. Engedelmeskedjetek egymásnak Krisztus félelmébe. Vagyis tartsuk be az isteni rendet. Akinek engedelmességgel tartozom, annak engedelmeskedjek. Tudod? És erről is hát legalább 4 ABT órát lehetne tartani az engedelmességről, hogy kikinek tartozik engedelmességgel. És ez egy nagyon fontos téma lehet, hogy a következő nyári bibliaiskolában ez lesz a téma. Aztán Róma 1.12 nagyon érdekes dolgot mond. Azt mondja, hogy egymás hite által épülünk. Azt mondja, a tiétek meg az enyém által. Kölcsönösen erősítsük egymást. Egymás hitéből. Hogy mennyire fontos ez, hogy szellemi beszélgetéseink legyenek, hogy szellemi kapcsolataink legyenek, hogy a te hitedből én tudjak épülni, és te tudj épülni az én hitemből, hogy egymást tudjuk a hitünkkel bátorítani. Figyeljetek, ez a Krisztus teste, ez a Krisztus teste, ez az igazi Krisztus teste, amikor építjük és bátorítjuk egymást, amikor egymás hitéből tudunk bátorodni, tudod? Azért egymást többé ne ítélgessük, hanem inkább azon legyetek, hogy testvéreteknek ne okozzatok megütközést vagy megbotránkozást. Ez szintén Róma, csak 14.13. 13.8. Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek. Mert aki a másik embert szereti, betöltötte a törvényt. Világosan beszél az írás? Kellenek ehhez kommentek? Persze lehet ezt cifrázni, meg lehet körbeírni, hogy jobban átmenjen, de ez a helyzet. Senkinek ne tartoz semmivel, csak azzal, hogy szerest. Senkinek. Tudod. Ámulatos ez? Azért tehát törekedjünk azokra, amik békességre és egymás épülésére valók. Mire törekszem? Arra, hogy nekem legyen jó, nem? Hát nem arra, hanem arra, hogy ami a másiknak az épülésére való. Figyelj, ha megmondom azt, hogy milyen frizurád legyen, te ilyen hajjal nem jöhetsz be a gyülekezetbe, tudod. Volt ilyen, tehát ezek a példák, ezek nem véletlen példák. Fiú gyereknek ilyen hosszú haja volt, és tudod, ment az okos, akinek megvolt a törvénykezés ajándéka, és ment, és megmondta neki, hogy hát figyelj, ez egy gyülekezet, ilyen hajjal nem lehet bejönni. Nem lehet bejönni. Még szerencsé, hogy nem ment el az illető, és ma már lelki pásztor. Tudod, de megtörtént, tudod, megtörtént. Mit olvastunk itt? Azért egymást többé ne ítélkessük. Világosan beszél? Világosan beszél. Szeressük egymást. Figyeljetek, nem olvasom föl mind az 50 verset. Csak keressétek ki az írásból ezeket a verseket, és csak tanulmányozzátok, gondolkozzatok rajta. Annyira nagyon fontos lenne, hogy ezt tényleg elzárjuk a szívünkbe, és ennek alapján élnénk. Ennek alapján viszonyulnánk egymáshoz. Mert az határozza meg a gyülekezetnek a mienségét, ahogy egymáshoz viszonyulunk. És atyafiak vagyunk. Miért bántjuk egymást? Miért bántanánk egymást? Amen! Úrunk, csak köszönjük neked, magasztalunk, dicsérünk, köszönjük neked ezeket az egymás verseket, köszönjük, Urunk, hogy tanítasz minket arra, hogy hogyan tudunk olyan kapcsolatokat tartani egymással, aminek az az eredménye, hogy egy csodálatos, fantasztikus gyülekezetünk legyen. Mert neked nagyon-nagyon drága a gyülekezet, hiszen a te véreden váltottad meg. És ez csodálatos dolog, az Abcsel 20-28, ahogy ott írva van. Urunk, köszönjük neked, dicsérünk, szeretünk, magasztalunk. És kérünk téged, Urunk, hogy írd ezeket a verseket a szívünkbe, írd ezeket az igazságokat a szívünkbe, és indíts mindnyájunkat arra, hogy e szerint éljünk, hogy tényleg az írás szerint éljünk, hogy ne csak azt mondjuk, hogy én keresztény vagyok, hanem tényleg az életünkben ez meg is látszódjon, a kapcsolatainkban, ahogy egymással viszonyulunk. Köszönjük, drága mennyei atyánk, magasztalunk, dicsérünk téged, te drága szent nevedben. Amen. Köszönöm a figyelmeteket.